Bíróságra vitte a Lindt svájci csokoládégyártó a Lidl-t. A svájci cég azt állította, hogy a kiskereskedelmi lánc saját márkás terméként árult egy a Lindt emblematikus csokoládé nyúl mintájához hasonló terméket. A svájci bíróság el is marasztalta egyébként a Lidl-t. A Trend FM által megkérdezett ügyvéd azt mondta, hogy védi egy jogot sértett a kiskereskedelmi lánc. Az SBGK ügyvédek és szabadalmi ügyvivők munkatársával Lukácsi Péterrel Péler András beszélgetett.
Fejtsük is ki, hogy mit jelent a védjegyjog, illetve mi tartozhat még ebbe. Tehát itt most csak kizárólag arról van szó, hogy két termék nagyon hasonlít egymáshoz, és ezt így nem lehet megcsinálni?
Alapvetően igen. Tehát a védjegy az tulajdonképpen árujelző, arra szolgál, hogy megkülönböztesse az adott árut, szolgáltatást más versenytárs árut a szolgáltatásoktól. Az valóban egy érdekesség, hogy itt, ami a védjegy oltalomnak a tárgya, az maga az aranyszínű csokoládé nyúl piros szalaga a nyakában, ami tulajdonképpen mára már bevet, hogy ilyesmit lehet védjegyként oltalmazni, ha nem is könnyen, és a mai napig azért ez vitáknak a tárgya, és nem könnyű ilyen típusú oltalmat szerezni. Hagyományosan ugyanis, ami védjegy, ami árujelző, az elsősorban vagy egy név, vagy egy logó, egy ábra, ugyanis a védjegyek úgy arra szolgálnak, hogy azonosítsák az adott terméket vagy szolgáltatást a fogyasztók számára. És elsősorban egy név vagy egy ábra az, ami ezt a funkciót betölti. De most már azért jó néhány évtizedre az Európai Unióban lehetőség van termékformát magát védeni, ugyanis a fogyasztók képesek arra, hogy egy termékformából fölismerjék az adott árunak az előállítóját, vagy az adott árunak a márkáját. Szerintem hasonló példákat hozva, hogyha valaki meglát az utcán egy smart formájú autót, vagy egy régi Volkswagen bogarat, akkor is tudja, hogy ez a smart, vagy a Volkswagen bogár, egyébként a Mercedes, vagy a Volkswagen nevet, vagy logót, ábrát nem látja az adott autón. Tehát így kell, hogy elképzelni ennek a csokoládé nyúlnak is az oltalmát. Megjegyzem, egyébként ebben a svájci eljárásban ez vitatott volt, hogy egyáltalán ez a konkrét áruforma, ez részesíthető-e védjegy oltalomba, ugyanis az európai gyakorlat az Unióban is, és ugye ilyen szempontból a Svájcban is, azért az, hogy lehet ilyen formákat oltalmazni, de nehezen. Tehát tényleg csak azokat az ikonikus, vagy félig ikonikus formákat lehet oltalmazni, amikor a fogyasztók tényleg felismerik azt, hogy ez kinek a terméke.
Ja, például arról lenne szó, hogy a Lidl egy ugyanolyan aranyszínű, piros szalagos csokoládé nyulat kezdett volna forgalmazni, de az például nem ül, mint a Lindtnek a csokoládé formája, hanem teszem azt mondjuk a két hátsó lábán áll, akkor az már valószínűleg kérdés sem lehetne arra, hogy ez nem védjegy sértés, hiszen kellőképpen más, mint az eredeti termék.
Kategórikusan nem biztos, hogy ez kijelentető, hogy akkor az már más lenne, hogy hálna ez a csokoládé nyúl. Ebben az eljárásban két kérdés volt. Az első kérdés, hogy egyáltalán ez a csokoládé nyúl, ez a Lindt gyárt és forgalmaz, ennek a formája az részesítő védjegy oltalomban. Mert azért az előbb is utaltam rá, nem minden termékforma részesítő védjegy oltalomban. Tehát az tényleg egy magasfokú fogyasztói ismertség kell, hogy a termékforma védjegy oltalomban részesülhessen. Nagyon sok olyan európai svájci döntés van, ahol nem ismerték el a termékformának a védjegy oltalomra való alkalmasságát, zseblámpák formája például, mert nincs különösebb megkülönböztető formája, vagy szénárgia termelésén szélturbina formát is azt mondták, hogy hát ez nem alkalmas arra, hogy védjegy funkció betöltsön, mert nem azonosítja a terméket a gyártót, de például védjegy oltalomban részesül most már elég régóta a Toblerone csokoládénak a formája, ami azért csokoládéka tényleg egy elég speciális és sajátságos forma. Tehát itt az első kérdés az, hogy egyáltalán védjegy oltalomban részesíthető a csokoládé nyúl, erre megerősítő választ adott a svájci legfelsőbb bíróság a közelmúltban. És utána jön az a kérdés, hogy ezzel a oltalomképes formával összetéveszthető-e az a forma, amit az alperes jelen esetben az ülő használ. És erre azt mondta a bíróság, hogy ez is egy ülő csokoládé nyúlnak a formája volt, nem volt teljesen azonos azért a mint védjegyével, de elég hasonló volt hozzá, a formai kialakítás, méretarány, aranyszín, tehát hasonló volt, de nem volt azonos, és erre azt mondta a bíróság, hogy ezért ez, mivel nagyon hasonlít, ezért összetéveszthető, ezért védjegybitorlást valósít meg. És ezt eseti jelleggel kell mérlegelni, hogyha más a termékforma, akkor vajon arra még kiterjed ez az úgynevezett összetéveszthetőség, kiterjed a védjegynek a formája, de ez most ugye nem volt ennek az eljárásnak a tárgya. Itt mindig ugye konkrét termék kapcsán kell megvizsgálni, hogy az védjegy bitorló-e, ilyen esetben ezt pedig a svájci bíróság megerősítette. Ha más lett volna a forma, lehet, hogy más lett volna az eljárás kimelte, de ez most igazából egy spekuláció lenne.
Mire számíthat a Lidl a bíróságtól, milyen következményei lehetnek ennek? Egyszerűen csak mondjuk egy kártérítést kell fizetni, vagy nem hogyan forgalmazhatja tovább ezt a csokoládéterméket, mivel jár az, hogy a svájciaknak adott igazat a bíróság?
Ezek mind alapvetően a védjegybitorlás nagyon széles körű szankciórendszere van, és ugye itt a védjegybitorlást a bíróság megállapította. Ez valóban forgalmazástól eltiltást jelenthet egy megsemmisítést, kereskedelemforgalomból visszahívást, és anyagi konzekvenciá is lehet, vagy kártérítés, vagy a védjegyjobban gazdagodásnak a visszatérítése formájában. Ez egy speciális igény, jogilag nem egész ugyanaz, mint a kártérítés, de ez is egy anyagi szankció és anyagi jogkövetkezmény.
Ebben az esetben kinek van joga eljárni? Az Európai Unió bírósága itt a fórum, aki elé el lehet vinni ezt az ügyet, vagy kinek van joghatósága ebben a kérdésben, hiszen nemzetközi cégekről beszélünk?
Ez az ügy, ez egy svájci ügy, tehát itt ez egy Svájcban hatályos védjegy alapján született az ítélet, és svájci joghatóság alatt. Ha ez most egy Európai Uniós védjegy lenne, akkor arra van az Európai Uniós védjegyrendeletben joghatósági szabály. Elsősorban akkor az alperesnek a székhelye lett volna ugye a pereskedésnek a helye. Ha mondjuk van egy svájci védjegyjogosult, és ő perel mondjuk egy francia alperest, akkor elsősorban, és Európai Uniós védjegye van a svájci cégnek, akkor elsősorban Franciaországba érdemes perelni uniós védjegy alapján, de itt ez a kérdés, mivel svájci védjegy volt, illetve és ugye Svájc nem tagja az EU-nak, és svájci volt az alperes, ezért ezek a kérdések itt nem merültek ilyen módon fel.
De ettől függetlenül más országokban sem forgalmazhatja a Lidl ezt a bizonyos csokoládét.
A svájci ítélet az a Svájcra terjed ki, tehát jogi kötőereje Svájcban van, hogyha más jogrendszerben is szeretné, biztos, hogy a Lint, hogyha máshol, akár az Európai Unió területén találkozik ilyen jogsértéssel, akkor valószínűleg be fogja ezt a svájci ítéletet hivatkozni, de ezek, ahogy a svájci bíróság döntött, ezek azért nem kötik az uniós bíróságokat. Tehát ilyen szempontból azért független a svájci jogrend. Nagyon hasonló, sok mindenben hasonló, de azért jogilag független az uniós védjegyrendszertől.
Az SBGK ügyvédek és szabadalmi ügyvivők munkatársát, Lukácsi Pétert hallották. Hollandia a nem angol anyanyelvű országok között a legszélesebb angol nyelvű képzés választékkal bíró, a tanítási módszerek és a képzések szempontjából is kiemelkedő széles látókörű kurzusokat kínál, ezt között az NGM Akadémia alapító vezetője, aki szerint ezért is vált a magyar érettségizők körében is az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi továbbtanuláshoz. Lévai Balázs hangsúlyozta, ezt a trendet még inkább erősítette a Brexit, mert a korábban az Egyesült Királyságba vágyóknak alaposan meg kellett fontolniuk, hol találhatnak olyan intézményeket, ahol angol nyelven, az Egyesült Királysághoz hasonlóan magas színvonalon, de kedvezőbb anyagi feltételek mellett folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat. A külföldi képzésre vágyók előtt álló kihívásokról Lévai Balázst Lakatos László kérdezte.
A legutóbb, amikor beszélgettünk, éppen a Brexitre készült Nagy-Britannia, és ugye az egyik legkedveltebb egyetemi célpont volt Nagy-Britannia, nem véletlenül a neves egyetemek, illetve hát az angol nyelvű oktatás önmagában nagyon vonzotta a fiatalokat, és akkor azt mondta, hogy valószínű, hogy a hollandiai egyetemek lesznek a nyertesei ennek a folyamatnak, hiszen ott van angol nyelvű oktatás, és elég jó egyetemek vannak. Mennyire jött be ez a jövendőlés? Tehát mennyire lett a nyertese Hollandia ennek a folyamatnak?
Abszolút bejött. A 2021-es tanévben még 1100 diák jelentkezett Magyarországról az Egyesült Királyságba, és ez idénre 315-re esett vissza, tehát nagyjából 70%-os visszaesés volt az Egyesült Királyságba jelentkező diákok körében. Ezzel szemben Hollandiában az előző tanévben már 34%-kal több magyar diák tanult, mint az előző évben, tehát most már nagyjából 2000 magyar diák tanul Hollandiában, úgyhogy abszolút bejött ez a jövendőlés.
Más országok is gondolom profitáltak ebből, elsősorban hova mentek még a diákok?
Igen, hát azt kell látni, hogy ugye nem csak a magyar diákokra vonatkozik ez, hanem az összes EU-s diákra, aki angol nyelven szeretne tanulni, hogy akkor most nekik hirtelen egyik évről a másikra más lehetőségeket kellett találniuk. Látszik, hogy Hollandia szívta fel a legtöbb diákot, de így szétaprózódva más országokba is tovább mentek, próbáltak menni. Nincsen egyébként egyértelmű második helyezett, többek között azért is, mert azért látszik már az, hogy ezek az országok nem tudnak, vagy nem akarnak feltétlenül mind ezeknek a diákoknak lehetőséget biztosítani. Például Dániában most nagy mértékben megvágták az angol nyelvű helyek számát a felsőoktatásban, tehát nem olyan egyszerű az, hogy felszívja az oktatási rendszer ezt a sok diákot.
Az Egyesült Államok mennyire jött szóba, vagy az egyáltalán nem?
Nem igazán, tehát az Egyesült Államok ugye eddig is arról volt híres, hogy amellett, hogy tényleg a legjobb színvonalú képzéseket nyújtja, vagy hát azok között elég sok egyeteme van, nagyon-nagyon magas anyagi költségeket jelent a diákok számára, tehát Magyarországról az Egyesült Államok korábbi években sem volt a legnépszerűbb országok között, egy ilyen nagyjából 6-700 diák tanulott, ami nem növekedett az elmúlt években, sőt talán egy picit csökkent is.
Viszont Hollandia nem egy nagy ország. Hogy bírja ezt a megnövekedett terhet? Ugye mindenféle szempontból teher lehet ez a hollandok számára. Ugye egyrészt ott az uniós diákok nagyon jó feltételekkel tanulhatnak, másrészt ugye hát szállással kell tudni bírni. Van-e elég diákszálló vagy albérlet egyáltalán? Találnak-e maguknak a diákok helyet?
Sajnos nincs, úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb probléma jelenleg a hollandiai továbbtanulást célzó diákok körében. Ugye tényleg egész Európából nagyon nagy mértékben növekszik az oda jelentkező, ott tanulmányokat kezdő diákok száma, és hát látszik, hogy az amúgy is meglévő lakhatási válság az a diákok számára még nehezebb körülményeket jelent. Ez ugye nem azt jelenti, hogy van lakás, tehát lehet hova menni, az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát jellemzően az a díj, amit mondjuk egy egyetemista diák ki tud fizetni, ezeken a díjakon óriási túlkereslet van, úgyhogy mindenféle előre nem számított következményei vannak ennek, nem tudom, csak hogy egy ilyen példát mondjak, ilyen korábbi menekült szállót kellett például újra nyitni, hogy a diákok tudjanak hol lakni, tehát ez egy nagyon komoly problémát jelent. Most el is határozták, született egy ilyen terv, hogy a következő 8 évben 60 ezer új diák lakás, diákok számára elérhető lakást próbálnak építeni. Azért remélhetőleg pár éven belül azért javulni fog a helyzet, de most ez a szűk keresztmetszet.
Ráadásul gondolom az egyetemek is egy csomóban vannak, tehát koncentráltan jelenik meg ez az igény, nem elszórva.
Hát mondjuk Hollandiában pont, mondjuk akár csak a Magyarországgal hasonlítjuk össze, akkor ott azért sok egyetemi város van, bár pici országról beszélünk, de azért valamennyire az országban elszórtan vannak top egyetemek is. És egyébként az érdekesség, hogy ugye az ország méretéből fakadóan, ugye nem olyan nagy országról beszélünk, mivel lakhatási válság van, nehezebb diákoknak találni a lakást, ahol lakjanak. Sok esetben az is előfordul, hogy egy másik városban találnak maguknak szállást, mint ahol az egyetemük van, mert ez az egyetlen megoldás számukra.
Ugyanazt mondta, hogy nem túl jelentős a többi országba jelentkezők száma, de hát Magyarországnak azért a német nyelvterület mindig is fontos volt, tehát Ausztriában és Németországban hogy néz ki ugyanez a helyzet? Egyrészt mennyi magyar diák választja az osztrák, illetve német egyetemeket, illetve ott milyen a lakhatási helyzet?
Ausztria és Németország továbbra is vezeti egyébként a listát a magyar diákok körében, tehát a legtöbb magyar diák ezekben az országokban tanul tovább, Ausztriában ilyen 3400 körül, Németországban 2800 diákról beszélünk nagyjából, úgyhogy továbbra is nagyon népszerűek ezek az országok, ugye annyiban kevésbé érintettek a Brexit következtében, hogy ugye Németországban és Ausztriában is nagyon kevés angol nyelvű képzés van, tehát jellemzően oda azok tudnak menni, akik németül szeretnének tanulni. Úgyhogy itt nagyon nagy változás nem állt be, talán egy picit jobban növekednek ezek az országok is, vélhetően azok a diákok, akik eddig angolul szerettek volna tanulni, de esetleg németül is tudnak, számukra akkor ez is egy lehetőséget jelent.
Egy magyar forintjövedelmű családból valaki most elindul Nyugat-Európába, hát jelentős többletköltséggel kell számolnia, de van még munkalehetőség is, és Hollandiában ez is egy lehetőség, ezt támogatják is. Viszont ugye mostanában kezdődhet majd el a következő tanévre a nézelődés, illetve a válogatás, hogy hova mehet egyáltalán bárki is, meg hova, hogyan lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolatban önök milyen segítséget tudnak nyújtani?
Az NGM Akadémián most már több mint 12 éve segítünk olyan magyar diákokat, akik külföldi egyetemre szeretnének tanulni. Egy 4 éves iskola melletti képzést nyújtunk, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, a pályaorientációra, a használható angol nyelvtudás elsajátítására, és a képzés során, főleg az utolsó évben egyéni mentori segítséggel tudnak a diákok egyetemeket, szakokat választani, szállítani a jelentkezési anyagokat, sikeres felvételit beadni, és arra is felkészítjük őket, hogy utána jól helyt tudjanak állni majd a tanulmányaikban. Az előző tanévben 102 végzős hallgatónk volt, akik összesen 365 sikeres felvételi ajánlatot kaptak a világ vezető egyetemeiről. Érdemes minél előbb megkezdeni a felkészülést, minél több opciót nyitva tartani a diákoknak maguk előtt. Tehát ugye most az látszik, hogy egyik évről a másikra változhat a helyzet. Vélhetően egyébként Hollandia is a korábban említett dolgok miatt szűkíteni fogja az angol nyelvű képzések számát. Úgyhogy tényleg évről évre változhat a szituáció, érdemes nyitva hagyni minél több lehetőséget a diákok számára, és minél hamarabb leadni a jelentkezéseket, hogy időben tudjanak dönteni, majd választani a sikeres ajánlatok közül, és megkezdeni például a lakáskeresést is.
Az elmúlt percekben Lévai Balást hallották arról, hogy Hollandia például a nem angol anyanyelvű országok között a legszélesebb angol nyelvű képzés választéka a bíró ország, és hát nagyon csökkent például az Egyesült Királyság vonzere ebből a szempontból. Erről beszélt az Endgame Akadémia alapító vezetője. 6 óra 56 perc van, 4 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már arról lesz szó, hogy a Takarék Jelzálog Bank közé tette az úgynevezett indexét, és úgy tűnik, hogy továbbra is Budapest a legélhetőbb település Magyarországon. Ezzel folytatjuk nem sokára.